Köszönöm szépen a szót, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit itt a konferencián. Általános tapasztalatom az, hogy amikor dualizmus kori tudományos fantasztikus irodalomról beszélek, vagy akár csak megemlítem ezt, akkor a meglepődés jeleit látom sokaknak az arcán. Ez abból fakad, hogy kevésbé ismert az a tény, hogy már a dualizmus korszakában, sőt, már azt megelőzően létezett ez az irodalmi tematika. Itt tulajdonképpen az történt, hogy maga a tematika, tehát maga a science fiction, mint tematika, megelőzte, ennek a létezése megelőzte azt, hogy nevet kapott volna. Nagyon mulatságos idézni Félix H. Pálma zseniális regényét, az idő térképét, ez egy kortárs mű, amelynek főszereplője Wells. A regényben Wells levelet kap a jövőből, nem mástól, mint magától Wells-től, és a következő áll a levélben, hogy a cikk téged nevezett meg, mint a science fiction atyát. Most azt kérdezed, mi a fene az? És valóban, hogyha Jókainak most azt mondanánk, hogy a jövő század regénye a magyar science fiction dalom első modernkori darabja, akkor valószínűleg ő is hasonlóképpen reagálna. És hát ez azonban hogy elgondolkodhat bennünket, hogy valóban mi a science fiction, és hol találkozunk ezzel először. Maga a szó először William Wilson, angol eszéíró és költő egy művében fordult elő 1851-ben, a Little Ernest Book Upon a Great Old Subject című munkában. A kifejezés modern elterjedése azonban jóval későbbi, a 20. század elejére tehető, amikor az amerikai író-szerkesztő Hugo Gernsback az 1920-as években több science fiction magazint alapított, és az egyikben, amelyet 1929-ben hozott létre, az Air Wonder Stories-ban írt egy cikket. Itt használta modern értelemben először a sci-fi szót, és innen terjedt el aztán az egész világon a tematika megjelölésére. Magyarországon 1945 előtt nem létezett ez a fogalom, és konszenzusos elnevezés sem. Általában fantasztikusnak hívták az irodalmi fantasztikum valamennyi válfaját, legyen az utópia, különleges utazás, rémtörténet, vagy akár science fiction. És itt jegyezném meg, hogy magába a definícióban most nem is mennék bele, hisz ez nagyon messzire vezetne. Tehát arról, hogy mi is a science fiction. Leegyszerűsítve, nagyjából azokat a műveket sorolhatjuk ide, amelyekben egy adott problémára valamilyen racionális, de fikciós, azaz tudományos, fantasztikus megoldást kínál a szerző. Hogy hol kezdődött a science fiction irodalom, az is egy izgalmas kérdés. Itt 1818-as Mary Shelley regényt, a Frankensteint szokták megjelölni. Mások sokkal korábbra is visszamennek, egészen az ókorig. Ugye Lukianus igaz történet című műveig, amelynek hősei ugye a holdba utaztak, de ennek kapcsán idézhetnénk az amerikai író Harlan Ellisont, aki 32 jövendő mondott című eszébe azt mondja, hogy a spekulatív irodalom a modern korban valójában 1928-ban született Walt Disney klasszikus filmjével, a Gőzhajó Willyvel, a lapátkerekeket működtető egér történetével. Ez nem is kétséges. Ez legalább olyan észszerű kiindulópont, mint Lukianus. Na, ez azt mondta, hogy nagyon nehéz ugyanis megtalálni ezt a kezdőpontot, nem is biztos, hogy meg lehet. Erre utal Brian V. Aldiss, angol science fiction író, kétkötetes sci-fi történetről írott művében, amelyben azt mondja, hogy ha megbarátkozunk a gondolattól, hogy nem létezik tiszta kezdet, a Frankenstein egyre inkább a legkényelmesebb kiindulópontnak látszik. Mögötte olyan tradíciók sorakoznak, mint széttört csontváza, klasszikus mítoszok és egy tündér mesékkel teli kontinens. Egy biztos, a felvilágosodás előtt nem létezett ez a tematika, kellett a felvilágosodás racionalizmusa ahhoz, hogy megszülethessen a modern sci-fi irodalom. Magyarországon a reformkorban jelentkeznek az első ilyen tematikájú művek. A legjelentősebb ezek közül Jósika Miklós 1847-ben megjelent Végnapok című novellája, ami ugye egy kihűlő földön játszódik. Ám igazán népszerű és igazán nagyszabású a dualizmus korszakában lett. Ekkor jelentek meg nagyon nagy számban, a korábbihoz képest legalábbis nagyobb számban ilyen tematikájú művek. A szerzők között megemlíthetjük mondjuk Jókai Mór, Herceg Ferenc, Ambrus Zoltán, Csolnoki Viktor, vagy a kevésbé ismert szerzők közül Barabás Ábel, Tóvölgyi Titusz, Naszádi József, Drumár János, vagy akár Trábori Róbert nevét is. Amikor ezekkel a szövegekkel találkoztam, és ezekkel a szövegekkel elkezdtem foglalkozni, akkor meglepő volt számomra legalábbis, először nagyon meglepő volt, hogy visszatérő módon megjelenik ezekben a szövegekben az orosz veszély, a szláv veszély, a szlávoktól és az oroszoktól történő már-már fóbiás rettegés, és ilyen szempontból is kezdtem vizsgálni ezeket a szövegeket. Összesen négy olyan, három regényt és egy novellát említenék most meg a jelentősebbek közül, amelyekben ezzel a veszéllyel, vagy ezzel a fenyegetettséggel találkozhatunk. Az első és legfontosabb szöveg az Jókai Mór a jövő század regénye, amely 1872 és 74 között jelent meg a Hón hasábjai a folytatásokban. Ahogy említettem, gyakorlatilag a magyar sci-fi történet ezt tartja az első modern, tudományos, fantasztikus műnek. Ezt követően kevésbé ismert szerzőket, vagy két kevésbé ismert szerzőt tudok még megemlíteni. Az egyik Privigyei Pál Magyarország nem volt, hanem lesz című regénye, amelyet két változatban is megírt, egyszer 1879-ben, aztán 1887-ben. A cselekménye nagyjából mind a kettőnek hasonló, de mégis azért sok mindenben más. És a harmadik ilyen szöveg az Farkas Gyula Utolsó ütközet 2453-ban című eposza. Talán ez az egyetlen eposz a magyar science fiction történetében, azóta sem született ilyen, legalábbis nem tudok róla. Ezt 1888-ban írta, magánkiadásban jelent meg. Végül pedig ugye megemlíthető talán még Rákosi Viktornak a Történet, amely Álom című novellája, amely az alternatív történelem felé mutat, majd erről még lesz szó. Milyen közös jellemzői vannak ezeknek a szövegeknek, műveknek? Először is ugye van bennük mindig egy erkölcsileg kiemelkedő hős, a jövőszáz regényében ilyen Tatrangi Dávid. Találunk benne egy feltalálót, aki általában ez a hős, tehát a jövőszáz regényében is Tatrangi. Mindig van egy idegen hatalom támadása, és egy találmány, amely megváltoztatja az erői viszonyokat, sőt, kiegyenlíti azokat, és segítségével győzelemre jut a magyar nemzet. Nagyjából ezek a közös jellemzők, és hogy egy picit távolabbról megvizsgáljuk ezeket a műveket, akkor azt látjuk, hogy nagyon jól illeszkednek egy nemzetközi trendbe, az úgynevezett inváziós irodalmi tematikába, amely Nagy-Britanniában volt rendkívül népszerű, 1871 után, amikor George Tomkins Chesney megírta a Battle of Dorking című regényét, amiben a Szigetország német inváziójával számol, nem függetlenül attól, hogy néhány hónap korábban jött létre a német egység. És ezután a regény után az angol regénypiacot elárasztották ezek a ponyva művek, amelyekben folyamatosan a német veszélyre reflektáltak. És ugye hát ami az angoloknál a németeket jelentette, az itt Magyarországon ugye az orosz invázió tűnt fenyegetőnek. A jövő század regényében is, amelynek ugye cselekmény 1952-ben indul, mindjárt két háború is kitör Oroszországgal, amely ugye Európa békéjét fenyegeti, és ezeknek az eseményeknek a folyamányaként tulajdonképpen orosz megszállás alá is kerül Magyarország. Jókai hosszasan ecseteli és többször ennek a háborúnak a szörnyűségeit, és hogy mik fognak történni a jövőben, amikor ez megtörténik. Nem nehéz ezekben a képekben ráismernünk az 1849-es eseményekre. És Jókai követőinél is hasonló a helyzet. Privigyei Pál például Paszkevicset idézi több helyen. Ugye ebben a Magyarország nem volt, hanem lesz című regényében, amelyben egyébként gyakorlatilag a jövőszázad regényét írta meg újra. Figyelemre méltó motivumokkal van teli egyébként a regénynek a cselekménye. Nagyon sőt a jövőszázad regényre. Habsburg István a király Magyarországon 1920-ban, aki leszereli a honvédséget, és az így felszabaduló költségvetési forrásokból gyakorlatilag egy jóléti államot épít fel. Ennek következtében azonban bevándorlók árasztják el Magyarországot, és felborítják annak szociális rendszerét, amelynek végül az a következménye, hogy egy forradalom tör ki, amely megdönti a királynak a hatalmát, és külföldi beavatkozásra lesz szükség, és egy ármánykodó bíborosnak a munkájának eredményeképpen az orosz csapatok tesznek rendet és az országban, amely után megjelenik a hős, mit ad Isten, egy alcsúti herceg, akit Lászlónak hívnak, és az ő találmánya, amellyel sikerül gyakorlatilag az orosz seregeket szó szerint kisöpörni az országból. És a regény végén Petőfi elveszettnek hit sírját is megtalálják a hősök, sőt, elveszett versek is vannak, természetesen Szibériában, hol máshol. A verset azt most nem fogom felolvasni, benne van a Pázmány. Péter Katikus Egyetem kiadta ezt a szöveget újra, és ott megtekintett. Nagyon izgalmas egyébként. És nagyon hasonló Farkas Gyula eposza is, ahol egy egyesített szláv, germán és latin seregek támadnak az országra, de szerencsére itt is van egy hős, Kossuthnak egy távoli leszármazottja, akit később királlyá is koronáznak, és ő menti meg az országot. Én Rákosi Viktor novellájánál pedig, ugye, mint említettem, az alternatív történelem, hát ennek az első novella, vagy műve is lehetne ez, hisz ott azzal játszik, azzal a gondolata játszik el, mi lett volna, ha a gépfegyvert előbb feltalálják, világos előtt nem sokkal, és akkor ugye minden másképp alakulhatott volna. Ha megnézzük a szövegeknek egy kicsit részletesebben az orosz képét, akkor nagyon érdekes dolgokra juthatunk. Ugye Jókai az Orosz Rém című fejezetben, az Ébeszed regénynek az Orosz Rém című fejezetében foglalkozik Oroszországgal. Ekkor ugye már háború készül Oroszországgal. Egyértelműen negatív az orosz képe. Azt mondja egy helyen, hogy a 20. századbeli Oroszország nem olyan félelmetes többi Európára, mint a múlt században, hanem félelmesebb. Más helyütt pedig a 19. századi napóleoni vész alternatívája ez volt. Európa 50 év alatt vagy respublikává lesz, vagy kozákká. Most a kérdés egyesítve van, kozákká is, respublikává is. Oroszország fegyverkezik, és egyértelműen fenyegetést jelent, ám, meg kell jegyeznem, ennél sokkal árnyaltabb a kép, hogyha azt is hozzáteszem, hogy a regényben tulajdonképpen Oroszország is áldozat. Méghozzá a nihilista forradalomnak az áldozata, hisz a Jókai jövőképében Oroszországban egy nihilista kommunista forradalom tört ki, megdöntötték a cárok hatalmát, és ez az Oroszország már nem az, mint a 19. század közepén. Azt írja Jókai, most ott a nihil uralkodik, nem is nevezi magát Oroszországnak többé, hanem nihil országának. Nem hazája többi a pánszlávizmusnak, nem fenyegeti Európát azzal, hogy kozákká fogja tenni, csak a semmivé akarja tenni. Ugye az orosz nihilisták, az ugye anarchistáknak a tevékenységét Jókai az 1960-as évektől követte, például Bakuninnak is a munkásságát figyelte, és rendszeresen reflektált is erre. Kezdetben ugye rendkívül pozitívan is számolt be a lengyel szabadságharcban betöltött szerepe, vagy arra reflektáló szerepe miatt Bakuninról. Aztán ez ugye alapvetően megváltozott, többek között az 1869-es Nyecsejev gyilkosságnak köszönhetően. Tovább árnyaldik a kép, ha azt is hozzáteszem ehhez, hogy a jövő század regényének egyik legfontosabb főhősnője, ugye Hermione hercegnő, a száműzött Romanov dinasztiának a tagja, akit ugye második Habsburgi Árpád feleségül is vesz, és emiatt tör ki a háború. Tehát sokkal komplexebben ábrázolta Jókai Oroszországot és az orosz nemzetet, mint az őt követő Privigyei vagy akár Farkas, tehát az művek. Ha a hátteret megnézzük, és ezen is, hogy mi válthatta ezt ki, akkor ugye hát nyilvánvalóan a Jókainál, ha az 1949-es publikisztisztikáit figyeljük, akkor a kép az teljesen egyértelmű. Nagyon sokat változik, ugye a Révészet regényét kb. Az 1960-as évek végén, 70-es évek elején kezdte írni. Nagyon sokat változik, de a 49-es intervenció hatása az egyértelmű. Ugye a 49-es tavaszán nagyon sokszor a humor eszközével mutatja be az oroszokat. Például egy cikkében a ruhacserén átesett osztrák császáron és orosz cáron gúnyolódik, majd Magna Carta Muscarum című cikkében maga ír alkotmányt a cárnak. Egy másik írásában, az Orvosi Látlet Európáról című cikkében Európa országai testrészekhez hasonlítja, illetve a ruhadarabokhoz, és ebben azt írja, hogy ami Oroszországban van, az ő szoknyája, mármint európai, ott kérdezősködni sem szabad, ha csak Európa kisasszony, holmi orosz intervenciók által nem akarná elárulni ottani dezsanzírozott állapotját. Későbbi cikkében, egy orosz intervenció című cikkében már komolyabban aggódni kezd, akkor jelentek meg Erdélyben az orosz csapatok. És abban bízik, abban a hát illúzióban bízik, hogy majd a francia csapatok fogják kisegíteni és segítségül jönni, de felrémlik benne egy, ebben az esetben egy kvázi egy világháború lehetősége, és ezt ettől félti Magyarországot. Azt is nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy maga az intervenció, tehát az 1849-es cári beavatkozás, az, és ezt látjuk tulajdonképpen a dualizmuskori tudomás fantasztikus irodalmon is, tulajdonképpen már ráerősített a reformkor óta meglévő félelmekre, olyan félelmekre, hogy Magyarország egyfajta szláv tengerben előbb-utóbb feloldódik. Ugye itt említhetjük, hogy 1843-ban Veselényi Miklósnak a Szózata magyar és szláv nemzetiség ügyében című művét, amely már azzal a lehetőséggel számol, hogy Magyarország lesz, vagy lehet az orosz birodalommal szemben az európai kultúra védőbástyája. A Veselényi azzal is tisztában volt, hogy geopolitikailag Magyarország rendkívül kiszolgáltatott helyzetben van, hisz nagyon jól ismerte Veselényi a korabeli statisztikai adatokat, és tudta azt, hogy hogy helyezkednek el a nemzetiségi viszonyok. Ráadásul az 1860-as években Oroszországban is megjelentek olyan cikkek, olyan publicisztikák, amelyek tovább erősítették a politizáló magyar közvélemény ilyen irányú félelmeit. Ilyen volt például Mihály Katkov publicista írása, Oroszország és Európa címmel jelent meg ez 1869-ben, amelyet a pánszlávizmus bibliájaként is szoktak emlegetni. Ebben a magyar királyságot olyan, idézőjel kezdődik, politikai varangyként, idézőjel vége jellemezte, amely Oroszország csapása alatt meg fog semmisülni, a magyarság pedig fel fog oldódni a szláv tengerben. És ha megnézzük Katkov munkásságát, ezzel a könyvvel nem találtam olyan cikket, ami foglalkozott volna, de magával Katkovval több cikk is foglalkozott a korszakban. Ráadásul ugye egy eljövendő háború, tehát egy kérdése, az visszatért a dualizmus időszakában, és ezzel például Jókai is találkozhatott, és találkozott is. Ilyen volt például Rosztyiszláv Fagyejev Oroszország haderje című munkája, amelyben a szerző gyakorlatilag elkerülhetetlennek vélte a jövőbeli katonai konfliktust, és ezt a munkát, erről a munkáról nagyon sok cikk megjelent Jókai lapjának, a Honnak a hasábjain. Többször foglalkoztak ezzel. A Hon 1871. április 7. számában például idézik is a szerző, tehát Fagyejevet. Azt mondják, hogy Oroszországot érdeklő legkisebb kérdés sem oldható meg másképp, mint egy Ausztriával létrejövő háború által. A Honban később megjelent egy kisebb cikk, ami aggodalmát fejezte ki, hogy ebben az esetben ugye a nemzetiségi körökben izgalom támadhat ennek hatására. És mivel Oroszország haderejéről is részletesen beszámolt ez a könyv, ezt Jókai fel is használta. Zöldhelyi Zsuzsanna kutatásaiból tudjuk, aki a Jókai Jövészállat regényének ugye a kritikai kiadását szerkesztette, hogy Jókai figyelmesen áttanulmányozta Fagyejev írását, és jegyzeteiben többször említi, magában a regényben is előfordul, és a szövegben is látszik, hogy beépültek ezek a gondolatok is a Jövészállat regényének fiktív jövőképébe. Emellett ugye a mindenkori cári és orosz külpolitika is hatott Jókaira és az őt követő szerzőkre. Ugye már a porosz-francia háború idején felmerül egy beavatkozásnak a lehetősége Magyarország részéről, és erre, ha Jókai politikai beszédeit, publicisztikáit megnézzük, akkor Jókai is reagált. Ő elveti annak lehetőségét, hogy ebbe a Magyarország beavatkozzon, méghozzá azért, idézővel kezdődik, mert tanácsolhatja valaki a szövetkezést Oroszországgal a dinasztiának ilyen ár mellett. Mármint, hogyha az ár az lenne, hogy abszolutizmusra lenne szükség Magyarország kormányzásában is. Én nem, írja Jókai. Más helyütt pedig, hogy a balkáni hódítás Oroszország balkáni térnyerése kapcsán is felmerül egy újabb beavatkozás lehetősége. Mondja Jókai azt, hogy nekünk nincs semmi szerezni valónk, nekünk csak megtartani valónk van. A mi fő feladatunk évtizedekig Magyarországot egy szerves testi egyesíteni, és minden olyan kalantól, mely ezt megzavarná, tartózkodnunk kell. Tulajdonképpen a Jövészállat regénye nem más, mint amikor ez a szerves test létrejött, tehát Magyarország megerősödött. Más helyütt írja Jókai egy beszédében, vagy mondja Jókai egy beszédében, hogy Magyarországnak legalább 5 nyugodt évtizedre van szükség, amíg megerősödhet, és az európai ügyekbe bele tud szólni, és akkor már sikerrel vehetné fel a versenyt olyan nagyhatalmakkal is, mint mondjuk Oroszország. Az, hogy mennyire erősen benne volt egészen az első világháború kitöréséig a magyar közvéleményben ez a gondolat, azt jól mutatja, hogy még a világháború kitörésének pillanatában is, amikor sokan ünnepelték a háború tényét, akkor sokan azt látták ebben, hogy itt a lehetőség revansot venni 1848 és 49-ért, és nem véletlen, hogy aztán az első világháború alatt a jövő század regénye ismét nagyon népszerű lett. Köszönöm szépen a figyelmüket!